Monforti Grignon Szent Lajos élt 1673-tól 1716-ig. Bretagne-ban, Franciaországban született, a mai Montfort-sur-Meu nevű helységben. Keresztelési helyéről felvette a Montforti nevet, birmáláskor pedig a Mária nevet. Ettől kezdve Montforti Grignon Lajos Máriának hívták. 18-an voltak testvérek, ő időrendben a második. Közülük 8-an érték meg a felnőtt kort, 3-an papok lettek, 2 húga pedig szerzetesnő. Apjától indulatos, különc természetet, heves vérmérsékletet örökölt. De már fiatal korában elkezdte fegyelmezni magát. Naplójában később ezeket írtam. Ha a drága szűzanya nem segített volna kicsin gyermekkorom óta, és életemet nem adtam volna teljesen Jézusnak, ha minden testi-lelki erőmmel és indulatommal nem azon lennék, hogy csak is pap és misszionárius legyek, olyan nagy bűnöző vált volna belőlem, amiért még nem látott Franciaország. Elemi iskoláinak befejezése után 7 évet a jezsuiták egy több mint 1000 fős kollégiumában tanult. Már itt elkezdte a teológiai tanulmányait is. Lelki atya Philippe Descartes volt, a híres francia filozófus René Descartes unokaöccse. Felsőbb teológiai tanulmányok végzésére Párizsba ment, és ott a szulpiciánus atyáknál tanult. Olyan bensőségesen tudott imádkozni már kiskapkorában, hogy halottak mellé hívták virasztani, és lelki vigaszt adni a gyászolóknak. Művészien szobrászkodott, rajzolt és festett. Élete folyamán több kisebb-nagyobb Mária szobrot is faragott, van is, ami ezek közül ránk maradt. 1700-ban 27 évesen szentelték pappá. Papi jelmondata ez volt: menteni a lelkeket minden áron és minden eszközzel. Nehéz idők köszöntöttek ekkor egész Európára. Ekkor folyt az északi háború, Magyarországon a Rákóczi szabadságharc, és a Franciaországot is érintő spanyol örökösödési háború. Ő úgy fogalmazott, hogy az apokalipszis lovasai zúdultak a világra. Addig nem látott hidegtelek pusztítottak. Az emberek vallásos életére Franciaországban a lelkeket kiszikkasztó janszenizmus telepedett rám. Ez a katolikus egyházzal nyíltan nem szakító, a protestantizmushoz hasonló tanokat hirdető irányzat belülről fertőzött. Éppen ezért nehéz volt az ellene való védekezés. Azt hirdette, hogy az emberek a bűn rabszolgái, nem méltók arra sem, hogy Istenhez közeledjenek, szent áldozáshoz járuljanak. Ő sokat szenvedett a janszenistáktól, az életére is törtek. Röviddel, pappá szentelése után ezt írta lelki atyának: nagy vágyat érzek magamban, hogy megszerettessem az emberekkel a mi urunkat és az ő szent anyját, hogy szegényen és egyszerű módon a vidék szegényeinek tanítsam a katekizmust, és a bűnösöket a szent szűz iránti tiszteletre ösztökéljem. Csatlakozott a Nyugat-Franciaországot bejáró missziós papok csoportjához, de a távoli misszió gondolata is foglalkoztattam. Ez a gondolat nem hagyta nyugodni. Végül Rómába zarándokolt, hogy magától a pápától kérdezze meg, hogy mi Isten rávonatkozó akarata. A pápa azt mondta neki, hogy inkább maradjon Franciaországban is, ott tevékenykedjen, ahová hívják. Élete hátralévő 10 évében több francia egyházmegyében is apostolkodott. De az apostoli utak mellett újra meg újra visszavonult valamely remeteség csendjébe, és főleg ezekben az időkben írta műveit. Ezek egy része olyan ének volt, amelyek az írni-olvasni nem tudó hallgatóság számára is közvetítették hitünk legfőbb üzeneteit. Magyarra is lefordították következő műveit. Szűz Mária titka, a tökéletes Mária tisztelet és a Szent Olvasó. Élete utolsó 2 évében valósította meg azokat a terveit, amelyek régóta éltek szívében, és amelyeknek kezdő lépéseit már fiatal papkorában megtette. De a kibontakozásra idáig várnia kellett. 1715 tavaszán végre megalapíthatta iskoláját, amelyben a tanulóknak semmit sem kellett fizetniük. Ebben a tanítást a Bölcsesség Nővérei Társulat végezte, amelybe ekkor léptek be a nővérek. E társulat magvát annak a kórháznak a beteg asszonyai alkották, amelynek élete első papi évében a lelkésze volt. Az első kudarcok után rájött, hogy papi munkája csak akkor lehet eredményes, ha mögötte áll egy imacsoport is, amely imáival és szenvedéseinek felajánlásával leesdi Isten kegyelmét. A bölcsesség leányainak nevezte el őket. Vezetőjüknek egy vak asszony nevezett ki. Kórtermük közepére egy hatalmas fakeresztet állított föl, amely a kereszt bölcsességére emlékeztette őket. Hamarosan beköltözött a kórházba, és tagjává lett ennek a társaságnak egy előkelő nemesi család 18 éves leánya, Trissé Mária Luisa, miután találkozott Lajos atyával. Ő volt az, aki elsőként tett fogadalmat egy egyházilag még nem is létező szerzetes rendben. Ennek a Jézusról nevezett Mária Luisa nővérnek ezekkel a szavakkal magyarázta meg szentünk a kereszt bölcsességét. A kereszt szenvedés, a felajánlott szenvedés pedig bölcsesség. Készségesen vagy kelletlenül, de szenvednünk kell. Akár szentként a földön, akár bűnhődőként a tisztító tűzben, akár kárhozottként a pokolban. Ha nem hordod örömmel keresztedet, mint Jézus Krisztus, vagy türelemmel, mint a jobblator, akkor szenvedsz majd, mint a rosszlator. Akkor majd fenékig kell ürítened a legkeserűbb kelyhet anélkül, hogy a kegyelem bármi nemű vigasztalásában részesülnél. Minél inkább erőt veszel magadon a türelmes szenvedésben, annál inkább előre haladsz Jézus Krisztus szeretetében. Lerakta egy papi társulat alapjait is. Néhányan csatlakoztak hozzá még élete utolsó hónapjaiban. Kezdetben a Szentlélek atyáinak nevezték, ma Monforti atyáknak hívják őket. Egy missziós útja alkalmával halt meg 1716-ban. Az emberek már életében szentnek tartották. Boldoggá 1888-ban, szentté 1947-ben avatták. Írásai életében nem jelenhettek meg. Elveszettnek hitték őket. 1842-ben kerültek elő egy kolostor padlásáról. Ezután adták ki őket. A jövőre vonatkozó prófétai látomásai is voltak. Ezek egy Máriás korszak eljöveteléről szólnak. Azt mondta, hogy ez az idő csak akkor fog felvirradni, amikor azt a Mária tiszteletet, amelyet én tanítok, megismerik és gyakorolják. Azóta sokan magukévá tették tanítását, hogy csak néhány ismertebb nevet említsünk. Az őt boldoggálvató 13. Leó pápa, Lisieux-i Szent Teréz, Szent Maximilián Kolbe, a magyar Marton Marcell kármelita atya, akinek boldoggálvatása folyamatban van, és második János pápa. Minden vallásos emberben felvetődhet a gondolat, hogy mire való a Mária tisztelet. Miért nem elég Istenhez fordulni? Nem veszélyezteti-e a Krisztusnak kiáró tisztelet elsőrendűségét a Mária tisztelet? Ezek a kérdések második János Pál pápában is felvetődtek fiatal korában. Kétségeire a választ Monforti Grignon Szent Lajos műveiben találta meg. Tőle vette végül is pápai elmondatát, Totus tuus, egészen a tiéd, Mária. Nézzük meg, hogy milyen választ adott Monforti Szent Lajos második János Pál pápának, és adhat mindnyájunknak erre a kérdésre. Nemrég jelent meg a Szentnek a Mária titka című könyvecskéje a Nyolc Boldogság közösség kiadásában, ennek a gondolatmenetét követjük. Azzal kezdi, hogy a tökéletességre, az életszentségre való törekvés alapvető kötelessége minden kereszténynek. A mennyországban csak szentek, tökéletes emberek vannak. Így fogalmaz. A pornak fényé kell lennie, a tisztátalanságnak tisztasággá, a bűnnek szentséggé, vagyis a teremtménynek teremtőihez hasonlatossá, az embernek Istenhez hasonlatossá kell alakulnia. Ez a feladat önmagában nehéz, és saját erőnkre támaszkodva elérhetetlen. Egyedül Isten képes minket kegyelmével e nagy cél eléréséig eljuttatni. Ó lélek, mit fogsz tenni, mi eszközt fogsz választani, hogy feljuss arra a magaslatra, melyre Isten meghívott. Ezek az eszközök a szívbéli alázatosság, az álhatatos imádság, a tökéletes önmegtagadás, a teljes ráhagyatkozás az isteni gondviselésre és az Isten akaratával való azonosulás. Ahhoz, hogy az üdvösségnek és szentségnek ezeket az eszközeit helyesen használhassuk, elengedhetetlenül szükséges Isten kegyelme és segítsége. Ezt a segítséget Márián keresztül adja nekünk Isten. Az angyal őt a Szentírásban Jézus születésének a hírüladásakor így köszönti. Üdvözlégy kegyelemmel teljes. A kegyelemmel teljes azt jelenti, hogy Máriában minden teljesen Istennek a műve volt. Ő teljesen Istennel volt eltelve. Isten volt mindene. Máriában látjuk azt, hogy hogyan kell viszonyulnunk Istenhez. Ő mindent Istenért tett. Egyedül csak tőle függött, bármit és bárkit, akivel kapcsolatba kerül, az kapcsolatba hozta és hozza Istennel. Nem tart meg semmit magának. Grignon Szent Lajos így fogalmaz, Szűz Mária csak Isten számára van teremtve. Távol áll tőle, hogy a lelket amely magát rábízza, visszatartsa önmagának. Ellenkezőleg az a szándéka, hogy a lélek elmerüljön Istenben, és annál tökéletesebben egyesüljön Istennel, minél tökéletesebben egyesül ő velem. Szűz Mária, Isten csodálatos visszhangja. Ha Szűz Máriát kiáltunk, visszhangként azt halljuk, hogy Isten. Mária egyedül Isten dicsőíti, ha Erzsébet szavával áldottnak nevezzük őt. Ha Máriát egyszer megtaláltuk, Mária által Jézust, és Jézus által a mennyei atyát, akkor egyszerre minden jót megtaláltunk, miként ezt a szentek kijelentik, vagyis kivétel nélkül mindent. Isten minden kegyelmét és barátságát, minden biztonságot az ellenséggel szemben, minden igazságot a hazugsággal szemben, minden erőt a nehézségek legyőzésére az üdvösség útján, minden édességet és örömöt az élet keserűségeiben. Az üdvösségre sokféle út vezet, de mindegyik felfelé visz. Az ember elindulhat a maga feje után is. De aki meredek sziklákon kezd el felfelé mászni kiképzés nélkül, megfelelő szerelés nélkül és óvatlanul, az a mélybe zuhanhat. De vannak kiépített és sokak által járt utak. A Márián keresztül Istenhez vezető út a legrövidebb és a legbiztonságosabb, és a legkönnyebben járható. De nem jelenti ez az út sem a teljes veszélytelenséget és a kereszt nélküliséget. Szerzőnk erről így ír, a keresztek, amelyeket Mária azoknak ad, akik hozzátartoznak, inkább édesek, mint sem keserűek. Nem emberi tökéletlenség, nem emberi túlbuzgóság tehát a Mária tisztelet. Isten választotta ki Máriát a saját édesanyjának, és Jézus bízott rá minnyájunkat a kereszten függve, amikor ezt mondta, íme a te anyád, íme a te fiad. Azután leírja szentünk, hogy miben is áll ez a tökéletes Mária tisztelet. Ennek az a lényege, amit második János Pál pápa jelmondata is kifejez, önmagunk Máriának és rajta keresztül Istennek való átadása. Hogyan adjuk át magunkat neki? Itt a szent egy olyan hasonlatot használ, amin a felületesen gondolkodók megbotránkoznak. Önmagunkat teljesen rabszolgaként adjuk oda Máriának és általa Jézusnak, és azután mindent Máriával, Máriában, Mária által és Máriáért teszünk. Ennek a rabszolgaságnak a romantikus irodalomban az a megfelelője, hogy a szerelmes figyeli szerelmesének minden kívánságát, mozdulatát, és mint egy rabszolgájává igyekszik tenni magát, hogy mindenben a szolgálatára álljon. Tehát ez egy szeretetből vállalt, önkéntes rabszolgaság. De nem mindegy, hogy kinek veti alá így magát az ember. Egy gyarló, tökéletlen lénynek, ne talán egy zsarnoknak, vagy annak, aki kegyelemmel, azaz Istennel teljes. Mária rabszolgájának lenni, Isten rabjának lenni, ahogyan ezt klasszikus regényünk szépen kifejezi, a valóságban nem rabszolgaságot, hanem a legnagyobb szabadságot jelenti. Minden evilági függőségnél a sátán a rabszolgatartó. az ő céljai pedig egyértelműek, károkozás, beleértve ebbe a legnagyobb kárt, a kárhozatot. Ezzel szemben önmagunk a legtökéletesebb, a teljesen bűn nélküli embernek az átadása, akinek mindene Isten, aki csak Istentől függ, és mindent és mindenkit, ami az övé Istennek ad, az az ő javaiban való osztozást jelenti, és a legnagyobb jót, az üdvösséget, magát Isten. Szent Lajos megmutatta ennek a tökéletes Mária tiszteletnek a külső gyakorlatait is, de mindenek előtt ennek a szellemiségébe akar bevezetni. Így fogalmaz. Nem elég magunkat egyszer odaadni Máriának rabszolgai minőségben, és az sem elég, ha ezt a felajánlást minden hónapban vagy minden héten megújítjuk. Ez csak múló ájtatosság lenne, mely nem tudná lelkünket arra a tökéletességre emelni, ahová a valóságban felemelkedni képes. Ennek a tökéletes Mária tiszteletnek a lényege abban áll, hogy a lélek belsőleg függő viszonyba kerüljön a Szent Szűzzel és általa Jézussal. Így fogalmaz Szentünk. Amikor ez a minden egyébtől való függetlenség és az egyedül Istentől való belső függőség kialakul, úgy, ahogyan ez Mária életében volt, akkor egy mai kifejezéssel élve minőségi változás következik be az ember életében. És amikor ez a belső egyedül csak a Máriától és az Istentől való függés nem csak egy ember életében, hanem sokakéban megvalósul, az az emberiség földi életének az átalakulását is magával hozza. Szent Lajos így ír erről. Miként Isten önmagát kiüresítve, megalázva, Mária által jött el először erre a világra, miért ne mondhatnánk, hogy másodszor is Mária által jön el, amint az egész egyház várja, hogy uralkodjon mindenek fölött, és ítéljen eleveneken és holtakon. Ki tudná megmondani, hogy miként és mikor fog ez megtörténni? Ám tudom jól, hogy Isten, akinek olyan távol vannak a gondolatai a mi gondolatainktól, mint az ég a földtől, akkor és oly módon fog eljönni, ahogyan azt a legkevésbé várják az emberek. Sőt, még a Szentírás ismeretében jártas tudósokat is váratlanul fogja érni, hiszen az írások is homályba borítják ezt a kérdést. Meg lehetünk győződve arról is, hogy Isten az idők végezete felé, és talán előbb, mint gondolnánk, nagy embereket fog támasztani, akiket betölt a Szentlélek és Mária jelenléte, akik számára ez az isteni úrnő a világban nagy csodákat fog művelni, hogy a bűnt lerontsák, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának az országát megvalósítsák a romlott világban. Ezek a szent emberek pedig mindezt a legszentebb szűz tisztelete által lesznek képesek megcselekedni, amit gyarlóságon folytán én csak körülírni tudok. Minden ember azt tudja közvetíteni mások számára, amivel rendelkezik. Az emberek közül egyedül Mária valósította meg életében azt, hogy csak Istentől függött. Ezt fejezik ki szavai, íme az Úr szolgáló leánya, az történjék velem, amit Isten akar. Éppen ezért tudja számunkra is közvetíteni, hogy mi is csak egyedül Istentől függjünk. Ez Mária életének és azoknak a titka, akik rabszolgaként magukat Mária példájára, Mária közvetítésével Istennek szentelik. Azzal a felajánló imával fejezzük be, amelyet Grignion Szent Lajos a Jézusról nevezett Mária Lujza nővérnek írt, és amit ő minden nap elimádkozott. Ó dicsőséges Szent Szűz, Isten anya Mária! A mindenható Isten és az egész mennyei udvar jelenlétében édesanyámnak és úrnőmnek tekintelek. Felajánlom és neked szentelem magam, mint rabszolgát. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, sőt jó cselekedeteimnek múlt, jelen és jövőbeli érdemét is. Reád bízom, szép királynőm,